Szeretnénk felhívni a hallgatók figyelmét arra, hogy az elkövetkezendő műsorban
szókimondó szövegek, káromkodások is előfordulhatnak.
Hogyan tartsuk meg a belső erőnket a nehéz helyzetekben? Hogyan küzdjük le a belső vagy külső akadályokat? Beszéljünk mindarról, amit a Bátor Tábor súlyosan beteg gyermekeitől tanulhatunk, és amivel az ő gyógyulásukat is segítjük. Ez a Felhők felett, a Bátor Tábor podcastje belső békéről, lelki egészségről, bátorságról. Mert a Felhők felett mindig süt a nap.
Szevasztok, ez a Felhők felett, a Bátor Tábor podcastja Vargyasot Gyuliskával és Tüske Ferenccel, és mai témánk
a gyerekkor.
A gyerekkor, amely az én olvasatomban egy ilyen nagyon sokszínű, és tényleg sokszínű, vannak benne kedves simogató színek, és vannak benne nagyon sötét színek. És erre, ahogy múlik az idő, jövök rá. Mert hogy amikor gyerekkort kérdezünk, mindenki előszedi azt, hogy hát igen, amikor a nagymamám sikongatott a diófa aljában, mert hogy fönn voltam a legfelső, legvékonyabb ágon, ez, ami elsőre eszembe jut, hogy és hogy mennyire jó volt, és a tyúkok eketetése, amikor megkergetett, a falun nőttem fel, ez most már látszik, oké. Okay. Tehát, hogy ezek a dolgok, aztán ahogy jobban belegondolok, és egy kicsit fejtem le a rétegeket, akkor ott van a két alkoholista nagybátyám, ott van egy erős apa, aki mellett nagyon nagy fegyelem volt, és ott van, nem tudom, 20 év, az utóbbi 20 évnek az önismereti munkája, aminek jó része onnan fakad, hogy milyen volt a gyerekkor.
Feldolgozd a gyerekkor.
Az, aminek ugyanúgy megvannak ezek a világos, kedvelhető, nagyon, nagyon élénk színei, megvannak ezek a sötét színei is. Az biztos, hogy a gyerekkor nagyon meghatározó, ugye nagyon sok pszichoanalitikai módszer, mindent az apára és az anyára és a gyerekkorra vezet vissza. Hát, hogy mindent, azt nem tudom, de nagyon sokat meghatároz, és nagyon alapvetően, tehát nehéz rajta toszongatni, csak kicsiket is.
Igen, én is pont erre gondoltam, hogy a gyerekkor mennyire, nem tudom, olyan idealizálva van, úgy általában, hogy a boldog, a szabad gyerekkor, meg a nem tudom, és tényleg nekem is tök jó gyerekkorom volt, és ez jut róla eszembe, hogy az a szabadság, az a, nem tudom, körbe vagyok véve, biztonságban vagyok, de még így is, az is eszembe jut, hogy hát, hogy azért nagyon kiszolgáltatott az ember gyerekként, semmiről nem dönthet, vagy hát kevés dologról dönthet, jó esetben egyre többről, egy csomó minden félelmetes, idegen. Szóval, hogy nem feltétlenül az a, nincs ráhatásod, hogy hol vagy, kivel vagy, meddig vagy. Szóval nem feltétlenül az a nagyon rózsás és ilyen ideál kép az, amit a gyerekkor jelent, csak jó esetben jól esik rá visszagondolni, vagy van néhány olyan emlék legalább, amire jól esik visszagondolni, és akár töltődni belőle, merítkezni belőle, erőt meríteni.
Mindenképpen meghatározó, és az sem biztos, hogy ami akkor rossz volt, és utólag sem feltétlenül jó, az mindenképpen rossz. Engem a nővérem terrorizált azzal, jó ideig, csórok voltunk, nagyon jó ideig egy-egyben aludtunk, mert hogy nem volt hely két ágynak a házban, három család lakott együtt, és minden este azzal terülzett, hogy meséljek neki malackát. És nekem minden este mesét kellett mondani a nővéremnek, fejből nyilván, alvá, villanykapcsolás után. És én egy ideje meg vagyok róla győződve, az, hogy én kommunikációval foglalkozom, az jó részt a nővéremnek köszönhető, mert ugye 5 éves koromtól mesét mondok neki, vagy 5 éves koromtól 10 éves koromig mesét mondtam neki esténként, úgyhogy nem biztos, hogy minden annyira rossz, mint ami akkor annak tűnt. De hogy meghatároz, ez biztos. Hát meghatározó gyerekkorokról fogunk beszélgetni, illetve arról, amit most már felnőttként a saját gyerekeinknek próbálunk nyújtani, hogy mit és hogyan határozunk meg.
Ráadásul olyan hosszan, hogy ez egy kétrészes adás lesz, szóval rengeteg, nem 4 részt is lehetne belőle csinálni, de 2 részben fogunk beszélgetni.
Így van. Helyezd el a nézőket és a hallgatókat.
Egyik vendégünk, aki már meg is szólalt, Nagy Zsolt színész, gyerekkorral kapcsolatban nagyon sok élményt megosztott már a közönséggel, interjúkban elég nyíltan beszélsz a gyerekkorodról, ami nem volt egy könnyű gyerekkor, és hogy nagyon meghatározta az életedet, az is biztos, mert hogy ahogy én értettem és éreztem, te is nagyon sokat dolgozol ezekkel az élményekkel. Másik vendégünk pedig Bárnai Árpád, tréner, ifjúsági munkás, az Élmény Akadémia szakmai vezetője, a Bátor Tábor Alapítvány önkéntese, tehát ő a Bátor Táboros szál. És szintén nehéz gyerekkorokkal van kapcsolat rendesen. Nem tudom, hogy a saját is, vagy csak igen, hát segítőként.
Sziasztok, meg nagyon köszi a írást.
Én is beköszönök, sziasztok.
Sziasztok.
Szóval gyerekkor, nektek mi?
Hát talán még annyit mondanék erre. Nem tudom, hogy jól hallatok-e, vagy hogy nehéz gyerekkorok a kapcsolat. Én dolgoztam gyermekvédelemben is, 5 évig egy gyermekotthonban, és azóta is folyamatosan gyermekvédelemben nevelkedő gyerekekkel is foglalkozom, illetve mély szegénységben, szegregáltunkban nevelkedő fiatalokkal is. Tehát, hogyha nehéz gyerekkor, akkor ez azt hiszem, hogy releváns.
Én azt gondolom egyébként, hogy a jó sorban fölnővő gyerekekkel is foglalkozhatnának. Uh-huh. Ott is szerintem rengeteg probléma van. Sokszor ez pénztől teljesen független, hogy ki mit kap otthon. Szegény sorban fölnőtt gyerekek is, gyerekeknek is lehet csodálatos gyerekkoruk, ez nem pénz függvénye.
Uh-huh. Igen.
És gazdag sorban fölnőtt uh-huh. gyerekek is nőhetnek föl teljes érzelmi sivárságba, vagy nem kapnak semmit a szüleiktől, azért mert nem látják őket soha, csak a nőrszet, vagy mit tudom én. Uh-huh. Szóval sajnos Magyarországon azt hiszem ehhez kötik leginkább azt, hogy kit kell segélyezni, mindig a szegényeket kell segélyezni, nem csak azokat kell segélyezni, szerintem a gazdag embereknek a fejét is kicsit meg kéne turkálni, meg a lelkét is egy kicsit megkapirgálni vasvillával, megforgatni ezt a letapadt anyagot, ami ott van. Hát és én azt látom legalábbis, hogyha bennülsz egy A8-as jeepbe, vagy egy óriási autóba, akkor nem nagyon engeded már közel magadhoz az életet, a világot.
És pont ezért lenne tök jó, hogyha a, nem tudom, tehetősebb ilyen szülők gyerekeinek lenne gyerekkorban olyan tapasztalatuk, olyan élményük, ami segít átlátni ezen, hogy ne legyen így letapadva.
Azt hiszem, a finn vagy a svéd oktatási rendszerben van ez, hogy már rögtön összerakják a gazdag gyerekek, tehát a gazdag emberek is azt mondják, hogy a gazdag gyerekeik, a gazdag sorban élő gyerekeik találkozzanak rögtön az iskolába, az óvodába, a szegény sorban élő normális gyerekekkel, hiszen majd amikor ők vezetők lesznek, akkor ezekkel az emberekkel fognak majd dolgozni. Tehát onnantól kezdik el építeni a kapcsolatot. Szerintem egy normális társadalomnak és egy normális működésnek is az alapja az oktatás. És az már pedig a bölcsödébe kezdődik el. Egy felelősségteljes oktatási rendszer.
De amiről most beszéltél, az még csak nem is az oktatás, hanem az alapvetés, hogy kasztokat csinálok, és azokat próbálom a maguk szintjén elvinni addig, ameddig lehet. Vagy azt mondom, hogy nincsenek kasztok, hanem vegyes van, pénzügyi helyzettől, szintörböltől, rasztól, vallástól, egészségügyi vagy fizikai állapottól mentesen, és tapasztalja meg azt, hogy milyen egy lassabban gondolkodó vagy mozgó gyerekkel együtt lenni, milyen egy szegényebb gyereknek az életét látni, ha csak ott az osztályteremben lévő kapcsolatokon.
Ez egy oktatási keresztül. Program.
Igen.
Ez politika már innentől kezdve.
Akkor a gyerekkor az első aranyszabály meg is van, legyen minél többfajta élménye.
Erősen meghatározta a szocialista szellem.
De hogyha arról beszélünk, hogy milyen volt a ti gyerekkorotok, mennyire a rózsaszín színek vannak, vagy mennyire a sötétek, illetve melyikkel mit lehet kezdeni, melyikből lehet erőt meríteni, illetve hogy lehet-e a rosszból is erőt meríteni?
Jó sok kérdést tettél fel egyszerűen.
Gondoltam, ezen elrágódunk egy idő.
Hát tudok kapcsolni ahhoz, hogy nélkülözés vagy szegénység. Mi elég sokan vagyunk tesók. Konkrétan így 8-an nőttünk fel együtt, és nem volt mindenből elég 8 gyereknek. És nagyon sok időt töltöttünk a nagymamánál, falun. És hogyha azt nézem, hogy mi mindenünk volt meg, tárgyi, holmik, jólét, akkor volt nélkülözés. Hogyha azt nézem, hogy mi az, amiből építkeztünk, vagy amit most használok, azok leginkább azt hiszem az, hogy egy jó szerető közeg azért körül tudott venni, annak ellenére, hogy sok minden nem volt ideális. Például tudom, hogy a nagyapáim azért küzdöttek az alkohollal, vagy tudtak bántalmazó módon viselkedni. Ennek ellenére mondjuk a nagymamám az elég sok útravalót rakott a tarisznyába ahhoz, hogy abból még most is építkezek, és ha már följött ez, hogy mi a hasznos, abból, ami kényelmetlen, 8 gyerekkel együtt, így szülőként szerintem így, hát így túlélni lehet, és úgy általában kaotikus, meg zajos. És,
7 testvéred volt?
Igen. Plusz még csatlakozott egy fogadott tesó, és az van, hogy azt hiszem, hogy a munkámban eléggé tudtam használni, hogy jól bírom a zajt, és kevésbé zavarnak a átláthatatlan vagy kaotikus dolgok. Tudok bennük jobban lenni.
Eligazodsz bennük. Szokva vagy legalábbis.
Szokva vagyok hozzá, ahhoz is, hogy épp nem tudom, mi van. Majd mindjárt kiderül. Vagy nem. Szóval ez segített sokat abban, hogy tudok együtt lenni emberekkel, amikor még nem látszik, hogy ez hova tart.
Most ez annyira megfogott, amit mondtál, hogy tudok benne lenni, vagy nem, majd meglátjuk. hogy annyira erősen akarunk mindent húzalozni, és annyira erősen akarunk mindent kontrollálni, hogy pont ezeket nagyon sokszor, ami a gyerekeknél egyébként alapvetés lenne, el kéne fogadnunk azt, hogy ott még nincsenek úgy húzalozva az agyak, csak rögtön már az elején eszembe jutott ez, hogy a szinapszisok kialakulása gyakorlatilag az első löket az a 4-5 éves kor, és utána ez egy picit megáll, aztán utána a serdülőkornál újra ez az egész fölpörög, és újra húzalozódik az agy, hogy pontosan mindig ez a járt utat járatlanért ne. De hát, hogy miért ne? Hát pont ez lenne az érdekes benne, ez lenne az alternatív megoldásoknak a lényege, hogy felszabadítsuk a tudatokat, meg hát hogy mindenkitől tanuljunk így közösen. És pont ez, hogy nem tudom, hogy mi fog ebből kialakulni, de valami lesz. Vagy akkor ez most így marad. De akkor erről is lehet beszélni. Tehát félünk fél például egy poroszos oktatási rendszer a váratlantól. Mindent meg akar határozni, mindent kontrollálni akar folyamatosan. Ez borzasztó így fölnőni. Én, hogyha visszaemlékszek a gyerekkoromra, nekem a legboldogabb pillanataim akkor voltak, amikor kiszabadulhattam a családi szorításból, ahol pontosan tudtam, hogy mit hoz haza apám, pontosan tudtam, hogy mit hoz haza anyám, és amikor elengedtek a Tiszapartra, vagy amikor kimehettem a kanális partra játszani, és befeküdhettem a ilyen páfrányok alá, és kivittem a néhány műanyag játékkatonámat, és ott egy saját magam által épített világot elkezdtem ott kiteljesíteni, azok voltak számomra a legboldogabb pillanatok. Most is valahogy 45 évesen ehhez próbálok visszatérni, vagy próbálom keresni magamba, amiket gyerekkoromban megéreztem, illatokat, a páfrány illatát, a napsugára, hogy betört a fűszálak között. De tényleg, hogy azt hiszem, hogy semmi több. Tehát ahhoz, hogy boldog és kiegyensúlyozott életet él, egyszerűen muszáj lesz visszakeresni. Vagy én egy ilyen kiegyensúlyozottabb életet szeretnék élni, és valahogy vissza akarom keresni ezeket az ízeket, szagokat, hangokat.
Ahogy most beszéltet, az jutott eszembe a nagyanyám szorító ölelése. Volt egy agyvérzése, suta volt nagyon a kezed, de amikor kisfiam, gyere ide, hadd szeresselek meg. Úgy megszorított, hogy alig kaptam levegőt, de mégis jó volt. Szorított nagyon erősen. Ahogy mondtad ezt, nekem ez jutott eszembe, nagyanyám szorító ölelése. Hogy az a szeretet, ami jött belőle.
Nagyapám bénán feküdt az ágyba, agyvérzést kapott 40-valahány éves korában, és 10-valahány évig, vagy ott talán már volt 50 éves is, és 10-valahány évig ágyba fekvő beteg volt, fél oldalára teljesen béna, és mindig átjárt a szembe szomszéd, és ők megjárták a háborút, és folyamatosan meséltek, állt a cigifüst. Én ott ültem valahol a háttérbe, kicsit kijebb, hogy ne menjen rám annyi füst, és ők füstbe, ott ül a két öreg, és akkor ugye Kálmán, úgy van. És akkor így dörmögtek, és nagyon mély hang, és nagyon magas ember volt a szomszéd, mély hangon így beszélt, és így néha így figyeltél, így belealudtál, fölébredtél, még mindig ott vannak, öröklét, az örökké valóság. Csodálatos volt.
Megáll az idő. De ez az a jó, hogy ott beszéltek róla. Nekem az az élményem, hogy nagyapám kint volt a Donkanyarnál, egy évig gyalogolt hazáig, a másik nagyapámat elvitték 56-ba, a boncolási jegyzőkönyvben az, hogy agylágyulás az egyik betegség, amit valószínűleg a veréstől kapott, ez egy stressztől, veréstől elő a betegség. Elvették a földöket a nagyszüleimtől, tehát hogy annyi minden történt velük, és ez mind tabu volt. Tehát, hogy a gyerekkorban nem csak az a meghatározó, amit látunk, ami nyilvánvaló, hanem az elhallgatott.
Csak érzel.
Van egy ismerősöm, együtt tanultunk egy ideig egy lány, aki elmondta, hogy gyerekként hazavitte az obiból valami zsidós viccet. És elmondta a fürdőben. És megállt a levegő. És anyuka kiejtette a hajszárítót a kezéből. Mert hogy nem mondták el neki, hogy a nagyszülők ott maradtak Auschwitzban. Ekkora titok volt. Tehát valami tizenévesen tudta meg, hogy ő zsidó, és hogy ez történt vele. Hogy ezek az elhallgatások mennyire meghatározók. A nem tudott valóság, a nem ismert.
Nem baj az szerintem, hogyha vannak azért titkok. Úgyis elég titokzatos az egész, ami körülvesz minket gyerekként. Én valahogy ezt szeretem, csak hogy arról is legyen beszélve, hogy ez titok. Ezt nem mondom el.
Na igen, de olyasmit nem mondasz el a családban, ami amúgy az egész család hangulatát, életét, azt, hogy miért alkoholista két nagybátyám, mert elvették az egész földet vagyon. Ha ezt nem tudod, akkor nem érted a sztorit. És lehet, hogy vannak olyan dolgok, amikről viszont nem lehet beszélni, hogy annyira fáj.
Igen, csak nekem van olyan, most hamarosan, bocsánat, Árpi, hogy hamarosan születik az ötödik gyerekem, és Van olyan, amire én nem fogok nekik most választ adni, és ezt meg is mondom. Tehát én ezeket ki is nyitom nekik, megmondom, hogy ezt most nem mondom el neked, nem fogod megérteni még. Én ezt nem tartom problémának, csak ennyit akartam jelezni.
De ez egy teljesen más dolog, amit te mondasz, mert te nem tagadod, hogy ez volt, nem úgy tabusítod, hanem azt mondod, hogy később.
Te értem, csak hát valamivel még mi felnőttek se tudunk mit kezdeni, hogy most azt elmondjuk, vagy nem tudom, ez nagyon bonyolult.
De amiről beszélünk szerintem most, az az, hogy tudatában vagyok-e? Észreveszem azt, hogy most nehezet kérdezel ám, kisfiam, azt hiszem, hogy erről nem tudok beszélni. Nem állok készen. Mm-mm. Vagy nem is tudok róla, hogy én szenvedek, és nem tudunk ezzel mit kezdeni együtt családként, például mondjuk egy traumatizált háborús túlélő, egyszerűen csak iszonyat feszült, és bántja a körülötte lévőket. És ő se tudja azt mondani, hogy figyeljetek, szenvedek, segítsetek, hanem adja tovább a fájdalmat. Az nem ugyanaz, mint hogy azt mondom, hogy nem tudom még ezzel mit kezdjek, nem neked fogom elmondani, próbálkozok.
De tudod, ez nekem most az jutott erről eszembe, igen, értem, amikor a nagyapámat láttam sírni, amikor megtört nekem ez a férfi nem sírhat tabu, meg amikor az apámat láttam sírni, és akkor ez is így ledőlt, hogy és ilyen tanácstalanok voltak, és nem tudtak mit kezdeni az adott helyzettel, és én is ott
álltam. És te mit kezdtél ezzel, vagy rád ez hogy haton?
Hát egy megtört a varázslat, hogy az istenek sírnak. Tehát azok a nagy emberek is. Tehát őket is érheti valami olyasmi, amit nem tudnak földolgozni. Tehát még bonyolultabbá vált a képlet tulajdonképpen.
De én ezért... Felszabadító?
Bennem ezek úgy maradtak meg, hogy én most felnőttként a 18 éves fiamtól például van olyan helyzet, amikor azt mondom, hogy tanácstalan vagyok, nem tudok mit csinálni, összefostam magam a félelemtől, segíts, én nem tudok most mit csinálni. És akkor muszáj, hogy ő támogasson. Mert én nem hiszek abba, hogy mindig csak a szülő támogatja a gyereket, hanem valamikor a gyerek is tudja támogatni, és ez kortól igazából független. Egy 5 éves, 6 éves gyerek is tudja támogatni a szülőt. Szeretettel. Feltétlen szeretettel. Csak észre kell venni.
Hát meg tanítani. Tehát, hogy magával a kapcsolatotokkal egy kicsit is tudatosabb vagy, mint az átlag felszín, akkor rengeteget tanulsz. Nekem a Matyi, 5 éves a fiam, egy olyan önismereti Forma 1-es versenyt tart, mióta megszületett. Tehát,
abszolút.
Hogy egy olyan gyors talpaló, tehát, hogy szerintem 10 évig járhattam, vagy 20 évig járhattam volna a pszichoanalízisben.
Nem, egy tükör, akkor... ami így követ
hát folyamatosan. Persze,
nem?
Képzeljétek el, hogy nekem az egyik legnagyobb mondat, amit egy segítő, mert elmentem segítőhöz, mondott, hogy te nem az apád vagy. Mert ugye elkezdtem Matyival én is azt a mintát vinni, hozni, amit apám adott, hogy kemény, amikor nem tudok kezdeni valamit a helyzettel, akkor beleállok, mert nem lehet már az, hogy a gyerek. Na.
Jó, hát erre megmondanék a segítőnek valamit, hogy de bizony, lehet, hogy az apám vagyok, és lehet, hogy ezzel kéne megbékélni, hogy én egész életemben például, nem tudom, ezek olyan, mint az elektrokomplexus, vagy tudod, ezek a ne tedd meg ezt, vagy az Ödipusz komplexus, vagy mit tudom én, hogy hívják ezeket, hogy mind, vagy ezek a nagy görög sorsdrámák, tudod, hogy akkor mi egész életedben az ellen harcolsz, hogy ne legyél az apád. Én egész életemben nem akartam az apám lenni, és akkor egyszer egy az volt az igazi krízis, amikor láttam a kisfiamba az akkori magamat, amit én gyerekkoromban voltam, a feleségem itt állt velem szembe, és én ugyanazt csináltam vele, mint az apám, és akkor azt mondtam, hogy na, itt a vége.
Na és ezért nem az apád vagy? Például. Mm-hmm.
De szerintem tudunk, szerintem az... ugyanarról beszélünk, mert az apám bennem van.
Igen.
Minden rossz és jó tulajdonsága, a nagyon karakánsága, ami lehet jó is rossz is, a határozottsága, elhúzom a házat, ha arról van szó, a becsületesség, nem tudom, van, amire nagyon büszke vagyok, van, amivel dolgom van. Tehát bennem van az apám, csak nagyon erősen meghatározó, de nem ő vagyok.
Nekem van egy eszközöm már. Azért, mert olyan emberek vesznek körbe, vagy körül, ezért fontosak a barátok, a családtagok, ezért fontos ápolni ezeket végtelenségig, mert mintákat mutatnak neked, hogy ne kövesd el, vagy ha elköveted, vagy ha abba a helyzetben vagy, akkor hogy láthatsz rá magadra. Az én tapasztalatom ez. Én csak el kellett azt fogadnom, hogy nem vagy semmivel sem külön, mint az apád. És semmivel nem vagyok külön, mint Nagy Béla. Ugyanaz az ember vagyok. Aminek pontos, hogy vannak jó hozadékai, és vannak erényei ennek a jelenlétnek, meg ott van a nagy mocskos szennye is az egésznek, ami belőlem is előtör. Mert én is tudok ugyanolyan önző, agresszív állat lenni, mint ő. Elsöpörni mindent, ami körülöttem van pusztán azért, mert én most így gondolom. De utána bocsánatot kell kérni, vagy meg lehet állni bizonyos helyzetekbe, és azt mondani, hogy oppá, most vagyok ott, és innen nem szabad tovább lépni. De én azzal nem tudok mit csinálni, hogy egy állat vagyok igazából belülről, csak tanulok eszközöket, hogy hogyan szelidítsem magam. Ennyi. És visszafogom. De egy állat vagyok egyébként.
Amit mondtál, hogy milyen mennyire küzdöttél ezzel, hogy te nem akarsz olyan lenni, mint az apád, vagy nem az apád,
elfogadni.
Vagy nem akartad elfogadni, de elfogadtad. És én ezt akartam is kérdezni, hogy Ezt hogy csinálja az ember, hogy annyira...
Sírsz, rengeteget sírsz, és szomorú vagy, és egyszer csak dolgozzon rajta, nagyon sokat gondolkodsz rajta, megbocsátod neki azt, hogy ő olyan volt veled, mert nem tehetett mást, és neki nem volt rálátása arra, hogy máshogy döntsön bizonyos helyzetekbe. Én nem haragszom az apámra. Nagyon furcsa, hogy ő kitagadott engem egy másfél éve, és nem is tudja, hogy lesz kislányom most. És ami neki nagy büszkesége lett volna az, hogy egy csodálatos focista lett az én fiam, aki most Németországba megy majd focizni tovább, tehát ezt sem fogja élvezni, mert kitagadott. De most például a múltkor fel akartam hívni, és akkor így mondta Kata, hogy de miért megy még mindig vissza? Miért akarod, hogy megölelje? Miért akarsz még mindig juti falatot kapni tőle? Azért, mert szeretem. Egészen egyszerűen nem tudom, azt nem tudom behazudni magamnak, hogy az apámat nem szeretem. Szeretem. És ezt kész, ennyi. Azt hiszem, hogy itt van az a lépés, amikor beismered. Nem gyűlölöm, és igazából tudom, hogy miért csinálta azt, amit csinált. Most sem jól dönt, de akkor is az apám.
Igen, ez olyan érdekes, az előbb már említetted is, hogy az, hogy az ember eljusson oda, hogy sír, hogy dolgozik ezen, hogy felismeri azt, hogy mert szeretem, akármi is történik, és akármilyen is gyűlölöm, ahogy viselkedik, de őt, magát szeretem, mert az apám. Ehhez is kell valami, és ez a környezet, a barátok, a társad, a más figurák az életedben, akik apád helyett apád? Van ilyen?
Nincs. Sajnos nem találtam meg azt az embert soha, aki az apám helyett apám lenne. De az a szeretet, amit a többi embertől kapsz, és támogatást, amikor te brutális állat vagy, és ők azok után is szeretnek, és megbocsátanak neked, na az kiózanító. Mert ezt többször feltettem már olyan embernek, akiket nagyon megbántottam, hogy de hát miért vagy még mindig itt mellettem, és miért szeretsz még mindig? Mert neki az a dolga, hogy itt legyen mellettem, mondta ez az ember. És ez a barátoknak, és a társaknak, és a családtagoknak nem az a dolguk, hogy fölálljanak másik ember mellől, amikor baj van, hanem hogy akkor kell igen ott maradni.
Ráadásul Zsolt, szerintem az ebben a csodálatos, hogy amit én mondtam az elén, szerintem nálad is megvan, hogy az, amit ebből a történetből kaptál, hogy van, lakozik benned egy vadállat, mindannyiunkban, csak mondjuk nálad egy erőteljesebb, nagyobb, és ezt folyamatosan szeretettel próbálod szelidíteni, az a te emberi és színészi sikereidnek egyik kulcsa.
Ezt nem tudom. Azt nem tudom, tudod, ez olyan, mint a tehetségről beszélni.
Biztos, hogy érzek benned egy ilyen rezignáltságot, egy ilyen erőt, ami ahogy belépsz valahova, egyből felkelti a figyelmet. Valószínű, ennek van köze ahhoz a vadállathoz, akit te folyamatosan szelidítesz.
Hát ez a tigris, aki bejött a térbe, és nem tudod, hogy most karmolni fog, vagy odabújik hozzád, és dorombol, és így meg körmök nélkül így rárakja a nagy mancsát az arcodra, és végighúzza rajta. Nem tudom, bármikor kijöhet a karom, és az nehéz.
Bármikor? Szerintem
bármikor.
Nem.
Amikor hát nyilván, amikor sarokba szorítva érzem magam, akkor igen.
Hát ez tudod, csak miről beszélünk, az, hogy pont, hogy nem bármikor. Mert tanulod azt, hogy hé, nekem vannak karmaim, mikor szeretném én használni ezeket, és mikor nem. És aztán, amikor a környezeted jelez, hogy figyelj, mert te most karmoltál, pedig én veled vagyok, én szeretlek, akarsz-e karmolni, akarsz-e bántani engem, akkor az egy választás, és nem olyan könnyű választás, hogy ja, hát most jöttem rá, hogy más akarok lenni, mint aki vagyok, hanem kapunk egy felnevelkedést, mondjuk egy hagyományt, hogy beszélünk otthon, hogy reagálunk egymásra. Nem egyszer mondják el, hanem minden nap 10 millió kis pillanatban látom, ahogy kapcsolódnak a szüleim egymáshoz, ahogy reagálnak rám, és azt nagyon nehéz átírni.
Igen.
És közben meg az van, hogy mondtuk ezt, hogy állatok vagyunk, vagy bennünk van a vadállat, igen, mi... Hogyha az evolúciót nézzük, azért elég nagy szám, hogy 7 milliárd csimpánzt összeraknánk így egy ilyen bolygóra, az elég csúnyán néz neki. Igen. Tehát, hogy viszonylag békésen csináljuk, de ennek szerintem köze van ahhoz is, hogy már sokat tanultunk abból, hogy lehetünk békésebbek, és azért a kultúrának is van köze hozzá, például, hogy oké-e erről beszélni, hogy
bocsánat, mi kell egy gyereknek. Nem tanultunk semmit. A mellékelt ábra, ahol most tartunk a 21. században, ez bizonyítja. Abban a pillanatban, hogyha elfogy az étel, és nem érezzük magunkat ennyire kényelmesen egy ilyen frankó kis stúdióba, akkor szerintem ott nagyon nagy bajok vannak. Persze, hiszek ebbe, amit mondasz, ez az egyetlen út, hogy fegyelmezzük magunkat, és tanulunk folyamatosan. Tanulunk. És fegyelmezzük magunkat.
Hadd kérdezzem azt, eddig arról beszéltünk a klasszikus képről, hogy van család. Vagy hogy egy olyan általánosnak, vagy megszokottnak, nem tudom, hogy hívjam, levő családról beszélünk, már ilyen szerintem nincs. De te sok olyan történetet látsz, ahol ez a családkép teljesen más, vagy nincs. Hogy ott mi van?
Hát igen, így azzal szembesültem én is, amikor a gyerekkoromban elkezdtem dolgozni, hogy van egy képem arról, hogy mi a gyerekkor, aztán amikor így elkezdtem jobban figyelni, hogy mi van a szemem előtt, meg mit mondanak a gyerekek, mit látok, hallok, akkor rájöttem, hogy hoppá, még tanulni kéne erről, hogy mi is kell ahhoz, hogy valaki jól nőjön föl, mert a gyermekvédelem az arról szól, hogy húha, mi, mint társadalom, így körülnéztünk, és azt látjuk, hogy téged van, hogy bántalom él a családba. Gyere, kiveszünk, megvédünk, majd mi. És aztán azzal küzdik az egész gyermekvédelem, hogy de hogy is kéne akkor őket a családból kiszakítva fölkészíteni arra, hogy majd egyedül kilépnek a kapun, és akkor hajrá. És azt tapasztaltam, hogy maga ez a kiszakítás, ez egy akkora trauma, pont amit Zsolt is mondta, hogy bántott engem, de én szeretem. Ő a családom, ő az apám, az anyám, azzal a kötelékkel nem lehet nem számolni. Másrészt pedig az emberek is változnak körülöttük, és nincs egy nem olyan könnyű egy biztonságos felnőtt kapcsolat megtalálása. Az, akihez visszamehetek, aki nekem tanítja nap mint nap kis interakciókba, hogy milyen is, amikor én fontos vagyok, milyen, amikor figyelnek rám, reagálnak rám. Ez lehet, hogy valakinek a nagyi, lehet, hogy valakinek a legjobb barátja, vagy a nagybácsi, de ha valakit kiszednek a családból, ott a rávigyázó emberek azok időnként elmennek, vagy ő megy el onnét. És akkor ez eszkalálja a problémákat. Nem tudom, hogy elég értetően mondom-e, de
persze.
Nem tanulom, hogy milyen egy biztonságos kapcsolat, és hogy nehezebben tanulom, hogy is kell ezt adni.
Tehát még egy rossz kapcsolat is, hogyha az stabil, mert családi, többet jelenthet, mint egy bizonytalan kapcsolati háló.
Fú, hát erre nem mernek igent vagy nemet mondani. Inkább azt mondom, hogy amit tanultunk, és erre utaltam az előbb is, hogy tanultunk azért valamit, mert mondjuk 200 éve azt gondoltuk, hogy a gyerek az olyan, mint a felnőtt, aztán dolgozzon már itt ingyen, él, mit csinál, mászhatja össze magát. És aztán azt megtanultuk, hogy hát olyan 25 éves koráig fejlődik. Lehet, hogy van, amire szüksége van, ami más, mint az idősebbeknek. És az egyik az a biztonságos kapcsolódás emberekkel, például, hogy reagáljanak rá, ha jelez. És ugye voltak ezek a okosságaink korábban, amikért most már így utólag, nem tudom, bűntudatunk is lehet, akkor nem tudtuk, hogy ha sír a gyerek, akkor reagálni kell rá. Mert próbál kommunikálni, csak így tud. És amikor nem vesznek föl valakit, akkor szegény azt tanulja meg a világról, hogy oké, a világ egy olyan hely, hogy az én igényeim nem számítanak, és ne is próbáljam meg annyira kifejezni, amire szükségem van, mert semmi hatásom nincs rá. Hogyha egy korai fejlődésében egy gyereket ilyen ingerek érnek, akkor később én magyarázhatok neki. Azért neki ezt meg kell tapasztalni sokszor, hogy szólok, és valaki figyel rám.
Én nem tudom, én azt látom, vagyis amit most mondasz, azt értem, de ez olyan, mintha egy ilyen laboratóriumról beszélnénk, ahol vannak milyen meghatározott körülmények, ott a gyerek, itt a felnőtt, és akkor tudod, ilyen lakmuszpapírral kimutatható. Én egy elég befogadó embernek gondolom magam, de néhány napja kim voltam egy játszótéren, és odajött két roma lány, de maszk nélkül bejöttek, az egyik beült a hintába, ott volt mellette egy gyerek, hintázott, a mellette lévő hintára ráült, és a másik meg így az ölébe ült, és ketten hintáztak azon. És a két kan, meg ott egy kicsit odébb letáboroztak. Na most lehet, hogy ők ugyanazok a gyerekek, akiket egész életében nem szerették, és nem vettek ki a bölcsőből, és egyébként nagyon szar helyzetben vannak, és lehet, hogy nem úgy kellett volna hozzászólni, hogy nekem hozzájuk szólni, hogy fölálltam, oda mentem, és azt mondtam, hogy szerintem ez nem helyes, amit most csinálsz. Azonnal szálljatok ki innen, mert ráesett egyszerre a gyerekre, plusz vegyél föl maszkot, és menjél innen el. Mert így nem lehet egy játszótéren szerintem viselkedni. És most, hogy ezeket mondod, egy kicsit elszégyeltem magam, mert lehet, hogy nem, mert lehet, hogy pont az hiányzott volna neki, hogy gyere ide, gyertek ide mind a ketten, üljetek le ide a padra. Mi történik? Mi van veletek? Hogy vagytok? Hogy érzitek magatokat? Szívtál, ettél, ittál? Mit csináltál? Vagy mint egy emberrel elbeszélgetsz, nem pedig azt mondod neki most is, hogy tilos, menjél innen el a haverjaiddal együtt. És beleálltam úgy, hogy abból verekedés is lehetett volna, mert a két srác meg rögtön rámugrott, hogy mi van, mit ugatsz a lányoknak.
Azért jó, amit mondasz, mert szerintem ez inkább arról mesél, hogy a következménye annak, ha nem fektetünk energiát, hogy hogy neveljük a gyerekeket, az társadalmi lesz. Tehát egyszer csak a játszótéren találkozunk felnőttként, hogy hello, hogy viselkedsz, álljál le. De azt egybeszegítésben nem fogjuk tudni megváltoztatni, hogy valaki 18 éven át valahogy felnőtt.
Igen, de hogyha a társadalmi felelősséget érzünk, és majd elmesélek egy történet, ami Brooklynban történt velem, amikor a haszid zsidó asszony elküldött engem a picsába, hogy takarodjál vissza oda, ahonnan jöttél Magyarországra, mert ti öltétek meg az apámat, az anyámat. És én hiszek a kollektív bűnösség tudatban, mert ember vagyok, és én is szégyellem magamat azért, amit elkövettek a nácik. Nekem tényleg van szégyen érzetem azért, mert én is ember vagyok, és én is lehettem volna a gázkamrának a kis megnyitójánál, és lehet, hogy én is bedobtam volna a ciánt, hogyha parancsot adnak, mert féltettem volna az öt gyereket, aki mögöttem van. Nem tudom, hogy mit csináltam volna abban a helyzetben. Bocsánatot kértem attól a haszidnőtől. Lehetett volna azt is mondani neki, hogy menj már innen, te vénasszony. Szóval, hogy ha felelős polgárnak érzem magam, akkor igen, igazad van. Nem lehet így oda menni valakihez, nem lehet így leállítani. Meg kell próbálni mindent, és szép szóval kell megpróbálni mindent, nem tudhatod, hogy honnan jött.
És az is lehet, hogy ha szép szóval próbálod meg, nem biztos, hogy sikert élsz el, mert ezt mondja nem. Pont az Árpi, hogy nem fogod tudni felülírni. Én is dolgoztam.
De neked nem ez a dolgod.
Igen, nem az én dolgom, de kinek a dolga? Tehát pont arra akartam visszakanyarodni, én is dolgoztam utógondozó otthonban, ahol 18 éves koruk után állami gondoskodásban felnőtt gyerekek vannak, és szörnyű sorsok vannak, hogy gyerek otthon, nevelőszülő, ott bántalmazás, abúzus, nem tudom, vissza a gyerek otthon, stb. Tehát, hogy nincs kihez kapcsolódni, vagy csak ilyen nagyon ambivalens kapcsolódás van, nyilván ez aztán a barát, pár választásban is abszolút megjelenik, de amikor 25 éves, vagy 23 éves, és elkésik mindig a munkahelyéről, és nem lehet rá számítani, és csúnyán beszél, nem tisztel senki, nem tudom, akkor már nem lehet arra hivatkozni neki, hogy de hát nekem szörnyű gyerekkorom volt. De akkor ki segít neki? Vagy hogy lehet segíteni? Hogy segíthet az ember magán?
Az egyik az az szerintem, hogy fölfogod ezt, amiről most beszélünk, hogy itt közösségek nevelnek gyerekeket, és kapcsolatokban sérülünk, és kapcsolatokban gyógyulunk is. És az, hogy én tudok tenni valakikért, akárkiért, akivel kapcsolva vagyok, a saját kereteim közt annyit adok, amennyit tudok, és igyekszek minél egészségesebb, biztonságosabb kapcsolatban lenni velük, az a mindenféle segítésnek az alapja szerintem.
Hadd zárjam le az első részt, ez a Felhők felett a Bátor Tábor podcastja, kapcsolatokban sérülünk, és kapcsolatokban gyógyulunk. Ez annyira szép keret volt az első résznek, mert hogy pont Zsoltal azzal kezdtük, hogy az emberi kapcsolatok, a szeretet az, ami segíthet. Kapcsolatokban sérülünk, és kapcsolatokban gyógyulunk.
Szuper.
Úgyhogy köszönjük szépen vendégeinknek, Bárnai Árpád tréner, ifjúsági munkásnak, és Nagy Zsolt színésznek. Folytatjuk a gyerekkorral, a meghatározó gyerekkorral két hét múlva.
Zsoltal és Árpival.
Ez volt a Felhők felett, a Bátor Tábor podcastja belső békéről, lelki egészségről, bátorságról. Várunk legközelebb is.
A Bátor Tábor súlyosan beteg gyerekeknek és családtagjaiknak nyújt sorsfordító élményeket, és jelenleg is adnak segítséget online módon, de készen állnak arra, hogy offline is segítséget nyújtanak. Tegyétek hozzá ti is az 1%-otokat, nem kerül sok időbe, pár
két
perc,
perc.
Alatt, két perc alatt fel lehet ezt ajánlani, úgyhogy tegyétek meg, hogy minél több családnak tudjanak segíteni Bátor Táborék.